1941. márciusa. Magyarország kormánya igyekszik lavírozni a nagyhatalmak csatájában, hát ha sikerül kimaradni a háborúból, de egyszer már nemet mondtak a német kérésre. Teleki Pál miniszterelnök megteheti ezt még egyszer. Réti László krimiében Teleki utolsó heteit kísérjük figyelemmel, belátva dolgozószobákba, titkos megbeszélésekre, megfigyelő helyekre, és azt látjuk, hogy valaki talán Teleki életére tör. Legalábbis parancsra vár és árnyékként követi a kormányfőt. Vajon mire elegendő a miniszterelnök védelmére kirendelt nyomozó rutinja, és hogyan tudja összeegyeztetni ezt a felelősségteljes feladatot azzal, hogy elvárják tőle, mielőbb fogja el a sorozatgyilkost, aki Budapesten szedi áldozatait. Megölni Telekit, ez a címe a kriminek, ami, mint kiderült, forgatókönyvnek indult. Miként lett belőle regény, ami persze egészen más írásmódot kíván. Erről kérdezem először Réti Lászlót.
Persze, teljesen mást igényel, hiszen sokkal feszesebb a párbeszédeknek a szerkezete, illetőleg ott azért a képi világot a rendező fogja megteremteni, tehát egészen máshogy kell kalkulálni az oldalszámmal. Ez szó szerint forgatókönyvnek készült először, egy barátom keresett meg, szerintem olyan 2011 környékén az ötlettel, hogy kéne egy filmet csinálni Teleki utolsó napjairól. Mondom, hogy nekem tetszik az ötlet, amúgy is érdekel a kor, amúgy is érdekelt a főszereplő, tehát a történelmi személyiségnek a morális válsága, nekem ebben ez volt a lényeges és érdekes. De mondtam neki, hogy én krimiket írok, tehát én ebből egy krimit fogok írni, tehát tőlem ne várjon szép irodalmat, mondták, hogy az még izgalmasabb is. Na így született meg egy 120 oldalas forgatókönyv, tehát nagyjából ez egy 2 órás mozifilm lett volna. Nem volt különösebben igény rá akkoriban a film alapnál, azóta is többször nekifutottunk, nyilván kevesebb, mint több sikerrel. Azért azt látni kell, hogy Teleki egy megosztó politikai személyiség mind a mai napig. A különböző zsidó törvények meghozatalában játszott szerepével van igazából gondja a történetírásnak. Ezen vitatkoznak nagyon sokat, és nem is kívánok én ebbe állást foglalni, hiszen sokkal avatottabb történészek vitatkoznak ezeken a kérdéseken. Abban a konkrét szituációban 40 decemberétől 41 áprilisáig a haláláig valóban egy nagyon komoly morális válságban volt, hiszen aláírt egy szerződést Jugoszláviával, egy örökbarátsági szerződés, mert néhány hónapra rá a német kormány kérte, hogy engedje át a német csapatokat Jugoszlávia megtámadásához. Nyilvánvaló volt, hogyha nemet mond a németeknek, akkor ők ugyanúgy átgázolnak Magyarországon, mint ahogy az előző másfél évben fél Európán. Viszont ha meg igent mond, akkor meg a saját erkölcsi mércéje szerint rúg föl egy olyan szerződést, ami még nagyon friss.
Az terve volt eredetileg is, hogy ezt a dilemmát ennyire nagyon közelről megmutatja? Tehát megmutatja a német oldalról, megmutatja a hazai oldalról ezt az egész nyomást, ami Telekire nehezedett akkor?
Szerintem így van értelme. Ugye a könyvhöz most hozzáfűztem egy utószót és egy irodalmi jegyzéket épp azért, hogy akit érdekel, az utána tudjon nézni a tényleges szakirodalomban, hiszen én egy fiction-t írtam ebből. Ez egy kitalált történet, aminek viszont a történelmi háttere, vagy Teleki utolsó hetei, napjai, ott igyekeztem a maximális élethűségre törekedni, hozzátéve, hogy azért az utolsó napjaiban a szakavatott történészek között is még vita van, hogy éppen mikor, hol volt, mit csinált, kivel tárgyalt, kikkel beszélt. Ez azért a mai napig nehézséget okoz a megítélésében.
Egészen odáig utána nézett, hogy ő hogyan élt az utolsó napokig, hogy mennyire rossz volt az ő védelme, személyes védelme például, mert ebből a regényből az derült ki.
Hát teljesen más volt, tehát azért nem 2020-21-et írtunk, mint mostanában, amikor egy politikus, mert tényleg, de már egy celeb sem tud szinte úgy kimenni az utcára, hogy ne testőrök vegyék körül. Akkoriban teljesen más volt ez. Tehát még az európai vezető politikusok is akkoriban sok esetben tényleg minimális védelemmel vagy anélkül sétálgattak a belvárosokban.
Csak mert itt valaki azt kapja feladatul, ugye az egyik főszereplő, hogy figyelje Telekit, az ő mozgását, vigyázzon rá.
Hát igen, Debrődi detektív főfelügyelőnek a figurája egy kitalált figura. Nyilvánvalóan több valaha volt személyből gyúrtam össze, de igyekeztem egy érdekes figurát készíteni belőle, aki nem fehér, nem fekete, hanem bizonyos esetben esendő, bizonyos esetben cinikus vagy szarkasztikus. Hát nem titkoltan azért alkottam meg ezt a figurát, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy ebbe a regénybe illik, másrészt pedig a figurának én még szánok egy-két történetet, hiszen a második világháború egy olyan közeg, egy olyan háttér, ami mindig is izgatott. Én azért történelemmel, hadtörténelemmel elég sokat foglalkoztam. Mindig is szerettem volna írni egy könyvet, ami ebben a közegben játszódik, hát ez most a Megölni Telekit. De a szereplő meg sikerült szerintem olyan színvonalon, hogy fogom még használni.
Ebben bíztam. Mennyire rétis ez a figura, ez a rendőr? Mert szerintem lehet ilyet mondani, aki ismeri az olyan regényeit, a stílusa, a viselkedése, a hatalommal való szembenállása, a pimassága, szóval van egy ilyen rétis vonal már.
Hát ez szerintem inkább az, hogy ha valaki független, tehát úgy tud egy közegben mozogni, hogy nem feltétlen attól függ, bár megpróbál megfelelni, de azért nem az egzisztenciája, az élete és a léte függ tőle, akkor sokkal kritikusabban tud odafigyelni dolgokra, megegyezni történéseket, és azokat mondjuk egy más aspektusból nézni egy kicsit kívülről. Talán most már én is kezdem azt, hogy van egy pár olyan figurám, aki így tekint az életre, hát ez, ennek a nagy része azért az valamilyen szinten nyomozó.
Miért fontos az ő grófi titulusa, hogy úgy mondjam, tehát az, hogy a vagyoni helyzetén legyen?
Az, hogy egy grófi származást, egy világfi hozzáállás, nyelvtudásokat tettem hozzá, annak már jó részt az volt az oka, hogy egyrészt érdekesebbé kívántam tenni a figurát, másrészt pedig szeretném a későbbi könyvekben nemzetközi szintéren is használni őt.
És az jól jön, az a grófi pozíció?
Én azt gondolom, hogy az is jól jön, a nyelvtudását sem kell megmagyarázni, a világot látottságát sem kell megmagyarázni.
Milyen volt a 40-es években Budapesten kalandozni? Mert ugye a többi regényéből tudjuk, hogy nagyon jól ismeri a várost, a mait, de azért itt valami egészen más nézőpontot kellett találni szerintem.
Hát ez egy érdekes volt, azért szintén a könyv végén felsoroltam azokat a forrásokat, weboldalakat, ahol utána tudnak nézni az olvasók is egyébként ezeknek a leírásoknak. Ez valóban érdekes volt, képeket gyűjteni, térképeket gyűjteni, a térképeket összevetni a maiakkal, megnézni az adott utca milyen szinten volt meg egyáltalán akkor, hiszen a város határai nem addig értek, mint ma. Mondjuk nagyon kevesen tudják, hogy például ha 41-ben talán már nem is, de a körül nem sokkal korábban például teniszpályák voltak a Moszkva téren. Úgyhogy teljesen más, hogy nézett ki a város. Egy sokkal lassúbb, sokkal kevesebb autós, sokkal polgáribb képet mutatott. És nekem nagyon érdekes volt, hogy milyen forrásokból lehet apró momentumokat összeszedni. Például magam se gondoltam, de egy újságcikkben futottam rá arra, hogy a József Nádor téren például a melyik utca egy irány, ott valamikor egy buszállomás volt, és a cikk csak arról beszélt, hogy a buszok milyen irányból kanyarodnak fel, mert az az utca egy irányú. Ez most egy teljesen lényegtelen szituáció, és történet magában a könyvben, de azt mutatja, hogy teljesen mást olvas az ember, és fölcsíp egy olyan információt, ami egyébként illeszthető lesz majd a történetben.
Másak-e a figurák motivációi, vagy a gondolkodásmódja, más-e a nyomozónak akár, vagy egy végrehajtónak, mint a mai embert, ami mozgatja? Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem csak a korabeli Budapestet kell megmutatni, hanem a korabeli felfogást, a gondolkodásmódot, a kötöttségeket, ez is egy nagy kaland lehetett.
Igen, ez érdekes volt nekem is, de alapvetően az embereket szerintem ma is ugyanaz mozgatja, mint 100 éve, meg 1000 éve. A pénz, a szerelem, meg a bizonyos elvek, azoknak a betartása, vagy az azoktól való tartózkodás. Nagyjából, ha felrajzoljuk ezek mentén a motivációkat, akkor érthetővé válik. Nyilván ebben a könyvben is egy nagyon fontos tényező volt a 4 főszereplő motivációinak a felrajzolása, hogy kit mi mozgat, hiszen ez az a belső tűz, ami beleviszi őket egy olyan spirálba, hogy tudjuk, hogy találkozni fognak, csak azt nem, hogy mikor, azt nem, hogy hogyan, és hogy ott ezek a tüzek, ezek hogyan fogják egymást felerősíteni, vagy kioltani.
Teleki az egyik főszereplő, ez a nyomozó a másik, és a másik kettőről mit lehet elmondani?
Van, hát van egy hölgyemény, aki doktornőként szerepel ebben a könyvben, és Debrődi a nyomozó erős vonzalmat kezd táplálni iránta, és van egy német bérgyilkosunk, akinek éppen az a specialitás, hogy öngyilkosságnak beállított gyilkosságokat követel a birodalom megbízásából. Őt is Budapestre küldik, főleg azért, mert egyébként magyar gyökerei vannak az egyik szülő ágán, így úgy gondolják, hogy jobban el tud vegyülni. És aztán minden szereplőnk teszi a dolgát, és sodorja őket egyre közelebb az élet.
Amikor végrehajtóról beszéltem, rá gondoltam, mert nagyon-nagyon érdekes az ő személyisége. És nem kell őt megértenünk, hogy miért lett ilyen. Nagyon sokszor azt mondja, hogy ha ez a parancs, nekem ezt kell csinálni, de ez döbbenetes azért.
Igen, viszont ez a mai napig nagyon sok embert így mozgat, hogyha, és ezt nem is feltétlen parancsnak, ezt lehet egy munkahelyi utasításnak is venni, hogyha morálisan nem zavar a történet, és egyébként meg megfizetnek érte, akkor megcsinálom. Tehát ezért, ha csak becsukjuk a szemünket, nagyon sokan ismerünk ilyen indítatással működő embereket. Csak akkoriban háború volt, és mások voltak azok a feladatok.
De az, hogy valaki öngyilkosságnak állít be gyilkosságokat, és úgy hajtja végre tulajdonképpen az utasítást, az más, mintha rábeszél embereket öngyilkosságra. Az egy másfajta intellektust feltétele.
Persze, ez egy teljesen más. Hát ez a szereplő, ez ebben találja meg a szakmai kihívásokat. Ugye az egész abból táplálkozik, hogy a történettudomány, ha nem is kifejezetten vitatkozik rajta, hogy öngyilkosság vagy gyilkosság volt Teleki halála, azért finoman fogalmazva is azt lehet mondani, hogy mindig vannak kétségek, mindig vannak összeesküvés elméletek, és hát ha ez ennyire adja magát, legalábbis nekem, hogyha gyilkosság vagy öngyilkosság, mi van, hogyha egy gyilkosságot öngyilkosságnak állítottak be? Vagy ha nem is annak állították be, mondjuk utólag így születtek meg a jegyzőkönyvek, hiszen azért nem ez lenne az első a történelemben, és sajnos valószínűleg nem is az utolsó, hogy meghamisítják a dokumentumokat, meghamisítják a helyszínt, más motivációkat tüntetnek föl, hamis búcsúlevelek készülnek. Ez tipikusan egy olyan történelmi szituáció, a Teleki utolsó napja, ami fönt hagyja a hangsúlyt. Nyilván vannak sejtések, nyilván vannak erős irányok, hogy valószínűleg ez vagy az történt, de amikor krimit írunk, akkor egy ilyen történetben meg kell látni a lehetőséget, és ebben nagyon sok lehetőség van.
És akkor az ember azt várja olvasóként, hogy állást foglal ebben, és ezt nagyon ügyesen megoldotta.
Hát szerintem ez meg regénytechnikailag egy olyan megoldás, hogy úgy adok megoldást, hogy egyébként mindenkinek tetszhet a maga verziója. Valószínűleg, ahogy öregszem, egyre inkább törekszem arra, hogy egy adott időpillanatot, vagy egy eseményt, vagy egy eseményláncolatot több szemszögből mutassak meg. Elég, ha csak az Európa trilógiára gondolunk, ahol ott is az arab terroristának a szemszögéből, a magyar rendőr szemszögéből, vagy éppen egy amerikai újságíró szemszögéből is megmutatom a történéseket, és rábízom az olvasóra, hogy döntse el, hogy ő hogyan azonosul. Nem szeretném senkire rá, nyilván van véleményem ezekben a kérdésekben, de nem szeretném az olvasóra én ezt rá tukmálni. Én azt gondolom, hogy ezeket a könyveket értelmes emberek olvassák. Ha meg nem értelmes olvassa, akkor meg nem akarok vele vitatkozni.
Kellett másként dolgozni a tempó miatt ezen a regényen? Ugye teljesen más lehetőségei vannak egy nyomozónak, ha csak telefonálni akar, ha csak utazni akar a 40-es évek Budapestjén, mint ma.
Szerencsére elég gyorsan visszalassultam, ez egy nagyon szép mondat, hogy gyorsan visszalassultam, de valóban ez történt, hogy én is belekerültem a történetbe, és belülről föl sem merül, hogy amikor békésen szalonnáznak egy megbeszélésen a detektívek, hogy onnan óriási rohanás legyen. Valahogy adja magát a történetből, hogy amikor ez befejezik, a 3 órás iratolvasásnak a végére jutnak, akkor a következő momentumuk, hogy elmennek egy kockás terítős kis vendéglőbe, és megeszik a kis pörköltöt nagy fröccsel. Teljesen más volt a kor, teljesen más volt a tempó, sokkal kevesebb nyomozói technikai módszer volt, ugyanakkor voltak olyan módszerek, amiket meg ma már nem alkalmaznak. Csak abba gondoljunk bele, hogy akkoriban simán oda csaptak, hogyha éppen nem azt a választ kapták, mint amit elvárt volna az adott detektív vagy nyomozó. Nyilvánvalóan ez ma már nem megengedett, de valahol ez úgy kiegyensúlyozódott, tehát ők is haladtak a módszerekkel, és azt azért tudni kellett, hogy abban az időszakban, tehát a múlt század elején a háború végéig azért a budapesti rendőrségnek a detektív testület az eléggé komolyan ott volt Európa élvonalában.
Ahhoz, hogy inspirációt kapjon, ahhoz kellett mondjuk régi filmeket nézni, vagy régi regényeket olvasni, mert hogy olyan karakteres figurák bukkannak föl, tehát a madám, vagy egy hamisító, az ő kis műhelye.
Hát azért az összes könyvem közé, ha jól emlékszem, ez a 15. Erre volt a legtöbb időm anyagot gyűjteni, hiszen azért ezt 2011-ben kerestek meg az ötlettel, tehát alaphangon egy 8-9 évet foglalkoztam vele. Mindig, amikor rászaladtam valamilyen momentumra, akkor azt mindig elmentettem a számítógépen ebbe a mappába, tehát ez azért elég szépen felhízott, és amikor oda került a sor, hogy meg is írjam a történetet, akkor alapvetően már nem sok dolgom volt vele, tehát az már nekem is egy jutalomjáték volt, amikor már csak írni kellett, kész volt a vázlat, utána néztem mindennek a ruháktól a megszólításokon keresztül az utca nevekig. Ott már tényleg bele lehetett helyezkedni a korabeli Budapestbe, és egyébként nekem ez volt a másik, ami nagyon érdekes volt Teleki morális vívódása mellett, hogy egy olyan korszakba került az író, és remélhetőleg az olvasó is, amikor még nem éltünk, viszont már megvoltak azok a technikai eszközök, azoknak a csírája, a telefon, a villamos, az autó, amiket ma is használunk, csak ma már teljesen máshogy használjuk mondjuk egy bűnüldözésben, vagy a mindennapi életünk során.
Azért mondtam ezt a mádámot, mert erről a bordélyról azért még kicsit beszéljünk, mert ez központi kérdés, egyáltalán a szex maga, vagy annak az üzletiesítése az egy lényeges elem ebben a könyvben.
Igen, talán ilyen millióben még nem mozogtak a szereplőim. Akkoriban azért ez Budapesten maga nyilvános ház, a éjjeli pillangóknak kiadott engedélyek, azért ez megvolt, ismert volt, volt egyfajta hatósági ellenőrzés, és ebből következően azért a rendőrökkel volt egy kapcsolat, ami egyébként a mai nyomozóktól sem áll távol, hiszen ez a közeg félig meddig bűnözőkkel tartja a kapcsolatot, tehát egy nagyon jó információszerző közeg, és hát bolond lenne az a nyomozó, amelyik nem használ fel olyan forrásokat, ahonnan tényleg információt tudna szerezni.
És sok befolyásos ember is igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, vagy vette, beszélünk múlt időben.
Hát ha visszaolvasunk múlt századi visszaemlékezéseket, akkor azért ez egy bevett szokás volt sok esetben a bizonyos körökben nyilvános házak látogatását, egy teljesen más morális és családi tartás volt ebben a korban, bizonyos társadalmi rétegekben.
Ugye nőfigurákról fontos beszélni, én nagyon szeretem a nyomozó anyját, nagyon érdekes karakter. Az is olyan, mintha egy filmből, egy régi filmből lépett volna ki, de ugye, hogy milyen helyzetben vannak itt a regényben felbukkanó nők, mennyire vannak beszorítva bizonyos helyzetekbe.
Az anyagi függőség, vagy éppen a függetlenségnek a hiánya azért nagyon determinálta, hogy milyen akciókra lehetett képes egy nő akkoriban, mennyire lehetett önálló, mit tehetett meg, mit nem. Ugye általában a családban éltek, addig az apa volt az eltartó, majd amikor férjhez ment, akkor meg egy férnek került úgymond a védőszárnyai alá, és hát ez a függés az erősen rányomta a bélyegét magának a kapcsolatnak a minőségére, és hiszen itt jellemzően azért nem mellé rendelt kapcsolatokról volt szó, hanem alá fölé rendeltekről. Ezt próbáltam ábrázolni több helyen, ahol mondjuk nem volt férj, ott pedig szintén a gazdasági függés az, ami dominál, mondjuk ha csak a madamot nézzük, vagy éppen annak az angyalkáit.
Mennyire látszik, vagy érződik, vagy mennyire kellett azzal foglalkozni, hogy egy háború árnyékában játszódik ez a regény, és már egy háborús időszak után nyilván?
A történelem az mindig az egyes emberek sztoriain, tragédiáin keresztül válik láthatóvá, hiszen ugye a migrációt boncolgattam, az is akkor lett a sajtónak érdekes, amikor egyes történetekről lehetett beszélni, arról lehetett beszámolni, azt lehetett ábrázolni. Ugyanígy volt 40-40 is, tehát már a 30-as évek derekától nagyjából minden európai politikus megegyezett abba, hogy itt előbb-utóbb háború lesz. Nem teljesen egyértelmű, hogy ki ellen, de ez majd kiforja magát. Aztán ezt Hitler eldöntötte, amikor 39. szeptemberében átlépte a lengyel határt. Onnantól ez már egyértelmű volt, hogy időkérdése, hogy mikor fog ebbe Magyarország belesodródni, és hát a magyar politika tett is érte, de megint csak azt mondom, hogy Trianon miatt egy kényszerpályán voltak, hiszen a területi revíziókat tulajdonképpen csak így tudták a német háttér támogatással biztosítani, tehát tudták, hogy egyfajta prostituálódás van a birodalom felé. Ugyanakkor viszont magyar politikusként nem lehetett azt felvállalni, hogy nem megyünk bele egy revízióba, hiszen ez meg a politikai öngyilkosság kategóriája.
Egyébként mennyire akarta megmutatni Telekinek a valódi személyiségét, mert hogy nagyon közelről látjuk őt.
Hát voltak visszaemlékezések vele kapcsolatban, neki is voltak leíratai. Én ezeket igyekeztem szinte mindent elolvasni, amihez hozzá lehetett. Én is mondom, volt rá 8 évem. Pont azért volt érdekes, mert árnyalja a figurát. Tehát amikor egy politikusról beszélünk, hajlamosak vagyunk csak a politikai tettei alapján megítélni, de hát azért, ha belegondolunk, ennél árnyaltabb. És ne gondoljuk, hogy egy magánélet az nem fog kihatni a politikai tevékenységre, és fordítva. Tehát amennyire tudja az ember, azt megkockáztatom, hogy igyekszik ezeket a szerepeit elválasztani, de attól még ugyanabban az egy testben lakoznak ezek a szerepek, és óhatatlanul interakcióban vannak egymással.
A nyomozó személyiségéről beszéljünk még egy kicsit, hogy ő hogyan gondolkodik a világról? Tényleg ilyen kívülállónak érezhető?
Igen, ő egy kicsit a származása miatt, meg amiatt, mert ott van mögötte a családjának, ha nem is akkora vagyona, mint azt feltételezik róla, de azért egyfajta jó módot ez biztosítana akkor is, hogyha ott hagyná a detektív testületet. Ezt egy kicsit kívülállóként kezeli, többet megenged magának, ez nem feltétlen szimpatikus egyébként. Illetőleg hát a főkapitánnyal is van egy atyai baráti kapcsolata, szintén a családjára visszavezethetően, ahogy a könyvben olvasható, eljár azokba a klubokba, ahova egyébként politikusok szoktak, és sokszor nem is értik, hogy egy sima detektív főfegyelő hogy kerül ide, és mit keres itt. ugyanúgy befizettem a tagdíjat, miért ne lennék itt. Tehát egyfajta rátartisággal, vagy túlzott magabiztossággal viszonyul ezekhez a helyzetekhez.
Már íródik a következő regény? Tehát ennek a hősnek a következő?
Nem, ez ilyen 2-3 éves projekt. Két olyan terület van, ahol most úgy látom, hogy vissza fog térni Debrődi, az egyik az Portugália, a másik pedig Egyiptom. Ugye, aki egy kicsit is ismeri a második világháborút, az pontosan tudja, hogy Portugália gyakorlatilag a kémek fészke és találkozó helye volt a háború jó részében, tehát egy nagyon érdekes millió lengte körül akkor Lisszabont is, Portót is, és az egyéb nagyvárosokat. Egyiptom pedig azért vonzó, mert az egyik legérdekesebb hadszíntér volt, ahol ugye Rommel az Afrika korpszal küzdött a britek ellen, oda-vissza tolták az arcvonalat Líbiában, és Egyiptom, mint az egyik hátország, szintén a hírszerzésnek a fő terepe volt. Mind a két hely egyrészt érdekel, másrészt nagyon érdekes szereplők mozgathatók a színfalak előtt.
Fikciós regényeket írt, és azért ez most egészen más, hogy a valósághoz némiképpen kötődni kell.
Hát igen, itt azért most a Megölni Teleki című könyvben ugye nem csak Teleki jelent meg, hanem Bárdosi, vagy éppen az Inasa is, a titkára is, a gyóntató papja, ők mind ezen a néven élő valós személyek voltak. A következő könyvben, ahol Debrődi felbukkan, ott nem valószínű, ott legfeljebb egy-két nagyobb szereplőt óhajtok megmutatni, de itt pusztán a témaválasztás miatt adott volt, hogy nem lehetett Telekit kiragadni abból a közegből, amiben mozgott, tehát adta magát a helyzet, hogy valós szereplőket is használjunk.
Réti László krimiíróval beszélgettünk Megölni Telekit című könyvéről, ami a Művelt Népkönyv kiadó gondozásában jelent meg.